Kedves testvérek, a MIX, a Magyarországi Metodista Egyháznak az ifjúsági bizottsága, maga a MIX szó azt jelenti, hogy Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetsége, egy olyan szövetség, mely célul tűzte ki a fiatalok evangelizálását, és ez a szervezet, ez a bizottság egy évben nagyon sok tábort szervez, ezek közül is kiemelkedik a nyári tábor, és az elmúlt években erősödött meg az a hagyomány, hogy a nyári táborokban, ezekben az ifjúságnak szóló mix táborokban ószövetségi történeteket veszünk elő. 4 évvel ezelőtt Dániellel kezdtük, Dániel prófétával, majd később Eszter történetével foglalkoztunk, aztán Illés próféta állt előttünk, utána Gedeon, és ebben az évben Nehémiás. Nem csak térben, hanem időben is nagyon távoliak ezek a történetek, jóval távoliabbak, mint az újszövetségi történetek. Mégis azt vettük észre mi magunk is, és a fiatalok is, hogy nagyon aktuálisak ma is, itt a 21. században. Az örökérvényű igazság nem csak akkor, abban az időben jutott érvényre, amikor megtörténtek ezek az események, és nem csak akkor, amikor leíródtak ezek a történetek, hanem ma is élni akar ez az örökérvényű igazság, elő akar lépni, támpontot, útmutatást akar adni a mai kor keresztényei számára is. Ezért szeretnénk érzékenyíteni a fiataljainkat az Ószövetség irányába. Szeretnénk, hogyha felfedeznék annak a világát, szimbólumrendszerét, és megtalálnak benne Jézus Krisztust is. És így szeretnénk ezt tenni a gyülekezeteinkben. Ez az oka annak, hogy ma ezen a vasárnapon itt a gyülekezetben Nehémiással fogunk foglalkozni, akivel egyébként a fiatalok is foglalkoztak. Kicsit úgy érzem, hogy most Nehémiás lázban ég az egyház, de nagyon jó, hogy ez így van, mert nagyon sok aktuális mondani valója van számunkra. Még mielőtt a textust felolvasnám, röviden szólnék arról, hogy a babiloni fogság a zsidóságnak egy mélypontja. Maga ez a fogság nem jelentett igazából olyan nagyon drámai üldöztetést és megkötözöttséget. Nagyon sok ponton szabadságuk volt a zsidóknak ott Babilonban, de mégis nagyon fájdalmas, nagyon drámai ez az elhúszoltatás, hiszen a nép távol kerül Izraeltől, távol kerül Jeruzsálemtől, Szentvárostól, távol kerül a lerombolt templomtól, és mindattól, ami hát ezek mögött, a szimbólumok mögött volt és van. Jó természet és anyagi környezetben éltek ezek az emberek ott Babilonban. Voltak, akik nem is akartak hazajönni, és tulajdonképpen a fogságban felnőtt generáció, harmadik generációnak már nem is nagyon volt emléke, elképzelése arról, hogy mi is ez a Jeruzsálem, mi az a templom, mit is jelent az élő Isten. Távolodnak tehát az otthontól, távolodnak Adonájtól, az élő Istentől. Az északi ország részben korábban történik ez az elhurcoltatás Izraelben, délen, Júdában később kezdődik meg ez a deportálás, aztán Krisztus előtt 587-ben megkezdődik konkrétan ez a babiloni fogság, és majdnem 50 évig tart. Egy perzsa király, Círus az, aki rendeletet ad arra, ezután majdnem 50 év után, hogy visszatérhetnek nem csak a zsidók, hanem más különböző népek, akik fogságba kerültek. És először Ezrás az, aki hazatér, és ő konkrétan a templomnak az újjáépítésébe kezd bele, Nehémiás pedig az, aki kicsit később a városfal, Jeruzsálem városának a falát kezdi el újjáépíteni. Ő ezt a feladatot kapta Istentől küldetésként. És Nehémiás könyve tulajdonképpen egy napló részlet, egy napló jegyzet. Talán, ahogy a lekcióban hallottátok, vagy figyeltétek, egyes szám első személyben ír Nehémiás. Azt írja le, amit ő átél, amit ő tapasztal, amit ő megél ebben az egész történetben. A királynak a pohárnokaként kap lehetőséget arra, hogy visszamenjen, és nem csak lehetőséget, hanem anyagi támogatást is kap arra. Nagyon érdekes, ahogy hírt kap arról, hogy mi történik Jeruzsálemben. Tulajdonképpen egy távoli rokon az, aki hazajön Jeruzsálemből, illetve eljön Babilonba, és ott mesél arról, hogy mi történik otthon. Egy hazament rokon elmondja a híreket. És fájdalmasak ezek a hírek, hogy Jeruzsálem falai romokban hevernek, a kapuk fel vannak égetve. Nehémiás pedig napokig ül, sír, gyászol és imádkozik. Aztán Isten megérteti vele, hogy neki küldetése van, ez a küldetés pedig a hazatérésről szól, és a városfalak megújításáról szól. Van egy kulcs kérdés, egy kulcs mondat Nehémiás történetében, a harmadik fejezetben, ezt nem olvastuk föl, de így szól. Vajon életre kelhetnek-e ezek a halott kövek, amelyek porrá égtek? És azt hiszem, mindannyian ide kapcsoljuk egyházunk éves jeligéjét, a jelige kontextusát, az ezékeli látomást, hogy vajon életre kelhetnek-e ezek a száraz csontok. Erről szól a metodista egyháznak a 2018-as év, hogy az, ami összedőlt, az, ami elromlott, az, ami leégett, amit elpusztítottak, az, ami élettelen, az fel tud épülni, az meg tud erősödni, az be tud gyógyulni, és az Isten lelke által élettel telivé tud válni. Nehémiás tehát lehetőséget kap a visszatérésre, szabad utat ad a király, kap a királytól, és nem olvastuk föl azt, hogy hogyan indul el az építkezés, nagyon részletes és nagyon sok ponton útmutatást ad számunkra. Arról sem olvasunk, de nagyon fontos megemlíteni, hogy amint megerősödnek ezek a falak, a környező pogány népek ezt észlelve ellenséges indulattal lépnek föl, és támadó népekként jelentkeznek be Nehémiásnál. És ez az az ok, ami arra kényszeríti őket, hogy úgy folytassák az építkezést, hogy az egyik kezükben szerszám van, a másik kezükben fegyver, mert fenyegettetve kell dolgozniuk, mert ellenség van, külső ellenség, a falakon kívül. De Nehémiás küldetést kap, és elindul ezen az úton. És természetes, hogy ellenállással találkozik. És igaz ez a mi életünkben is. Ha teszel egy lépést Isten felé, akkor biztos, hogy ellenállással, támadással kell számolnod. Hosszan ír az ige a környező pogány népek támadásairól, a külső ellenségről, de ma nem ezekkel szeretnénk foglalkozni, hanem a belső ellenállásról, a belső feszültségről. És így szeretném felolvasni Nehémiás könyvéből, az 5. fejezetből az első 15-13 verset, fennállva hallgassuk és olvassuk az igét. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok júdai honfitársaik ellen. És voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Aztán voltak, akik meg ezt mondták, zálogba kell adnunk mezőinket is, szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Aztán voltak olyanok is, akik ezt mondták, mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsön vennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk éppen olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak is már így eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlőnk már a másé. És amikor panaszkodásokat és ezeket a dolgokat meghallottam, írja Nehémiás, nagy haragra indultam, és miután magamban meghánytam, vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik, ti kiuzsorázzátok honfitársaitokat. Aztán nagy gyűlést tartottam ügyükben, ahol ezt mondtam nekik. Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam, nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni? Hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink? Hiszen én, rokonaim és legényeim is, igen, kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. De mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat, sőt a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. És azok így feleltek, visszaadjuk. Nem követelünk tőlük semmit. Úgy teszünk, ahogyan te kívánod. És akkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam, így rázom ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet áment mondott rá, és dicsérte az Urat. A nép pedig e szerint járt el. Ámen. Foglalj a helyet a gyülekezet. Ebben a felolvasott szakaszban azt látjuk, hogy szegénység üti fel a fejét. Hogy a nép éhezik. Egyrészt az ezt megelőző szakaszokban arról lehet olvasni, hogy a munkások, a nép nagy megelégedéssel nézi azt, ahogy a falak emelkednek. Hogy az, ami elromlott, az, ami elpusztult, az most megjavul, kijavításra kerül. Igen ám, de a falakat nem lehet megenni. Mind az építőknek, mind az építők családjának élelemre van szükségük. Ezek a mondatok hangzanak el, hogy gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk. Zálogba kell adnunk mindenünket. Pénzt kell kölcsönöznünk, hogy az adót azt meg tudjuk fizetni. És a legrosszabb, rabszolgának kell eladnunk fiainkat és leányainkat. És szakad fel a kétségbe esett panasz, hogy tehetetlenek vagyunk ebben a helyzetben. Tudni kell azt, hogy a zsidó előkelők és előjárók, így olvasunk róluk, ők nem hajtották a nyakukat Uruk, vagyis Nehémiás nyakába. Volt tehát egy réteg, egy olyan zsidó réteg, amely anyagi haszonra tett szert ebből a helyzetből, ahogy Nehémiásék visszatérnek, és ahogy megszervezi, megalapozza a városfalak újraépítését. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az építkezésre szánt idő az a mezei munkának a rovására ment. Nem voltak munkások, nem volt idő arra, hogy a családok élelemhez jussanak. És nagyon szépen indul ez a történet. Nehémiás, mint aki egy hősként hazatér, aki megszervezi a felépítését a városfalnak, és el is indul erre. Aztán látjuk Nehémiást, mint igazi harcos, aki fölkészíti az ő csapatát arra nézve, hogyha külső ellenség támadásba lendül, akkor meg tudják védeni magukat. És Nehémiás bajban van ezen a ponton. Eddig is sok ponton bajban volt, de most is bajban van. Nem elég, hogy ott van a külső ellenség, nem elég, hogy ott van ez a fenyegetettség. Belül is panaszkodás, zúgolódás, zavar és konfliktus támad. Táborban a fiatalokkal nagyon sokat beszéltünk a sátánról, az ördögről, a lelkünknek az ellenségéről. A görög szó úgy beszél róla, úgy írja le a sátánt, mint aki diabolosz. És ez a görög szó, ez azt jelenti, hogy szétdobáló, feszültséget generáló. Vagy egy másik fordítása az, hogy zavart keltő. És ha Nehémiás 4. fejezetébe visszalapozunk, és a külső megnevezett ellenségek, Szambala, Tóbia és Gesem működését nézzük, akkor ott van egy ilyen mondat, van egy ilyen igen. Ez a három egyébként különálló nép összeesküdött, hogy harcot indítsanak Jeruzsálem ellen, és hogy zavart keltsenek. A mai világunkban nagyon gyakori a zavar. A zavarkeltés. Nagyon hiányoljuk az életünkből, családunkból, gyülekezeteinkből talán a békességet, ahol megnyugvás van, és sokkal inkább a zavarral találkozunk, és ez a sátának a taktikája. Kísértőnek a hadviselése. Hogy ott, ahol békesség van, ahol az Isten ügye, az Isten országa megy előre, hogy zavar támadjon. És teszi ezt egyrészt kívülről, másrészt pedig belülről. Ha kívülről jövő ellenséget nézzük, és kívülről jövő zavarkeltést, akkor valamivel világosabb a helyzet. Máig bennem van az a példa, amit évekkel ezelőtt Frigyes bácsi említett, egy döbrököközi történet, amikor annak idején felépült a döbrököközi metodista kápolna. A falu nagyon ellenségesen nézte magának a kis közösségnek a megerősödését, és aztán a kis kápolnának a felépülését, és amikor felépült ez a kápolna, a gyülekezet elkezdett istentiszteleteket tartani benne, akkor az egyik istentisztelt alkalmával egy téglával bedobták az ablaküveget. És az akkori lelkész azzal oldotta fel ezt a helyzetet, és azt hozta ki ebből a helyzetből, hogy kedves testvérek, minden rendben van. Az Isten országa itt épül közöttetek, és a legnagyobb bizonyítéka ennek, hogy kívülről ellentámadást kap az Isten ügye. Az, hogy ez a tégla ide bekerült, és az ablakot bedobták, az annak a bizonyítéka, hogy az Isten itt munkálkodni akar, és a kísértő ezt nem nézi jó szemmel, és ellentámadásba kezd. Ha egy misszió, ha egy gyülekezet, ha egy keresztény közösség halad előre, akkor ott támadással kell számolni. Ha egy házasság kezd megerősödni, az Isten szerint fejlődni, ott szintén támadás fog jönni. Bármilyen dolog az életünkben, ha az Isten szerinti úton megy előre, akkor ott számolni kell azzal, hogy támadás fog jönni. A kívülről jövő talán világosabb, a belülről jövő támadás az kevésbé ilyen körvonalazott. Kevésbé ilyen látványos, most ezt a szót használom. Többször csendes, még azt a szót is merem használni, hogy sunyi, alattomos ez a belső támadás. Alig észrevehető. Egészen más a természete, mint a külső támadásnak. C.S. Lewis, ez a nagy evangélista, gyakran és többször foglalkozik a kísértővel és annak a munkásságával, és tulajdonképpen négy taktikát különít el, és ezt a négy taktikát ezt végigvettük a fiatalokkal, és azt mondom, hogy nagyon fontos volt ezekről beszélni miattuk is, és természetesen magunk miatt is. Az első az, hogy a kísértő az megtéveszt. Megtéveszt, hazudik. A másik az, hogy megosztást generál. A harmadik az, hogy elterel, félrevisz. A negyedik pedig az, hogy elkedvtelenít. És nézzük most meg ezt a négy pontot erre a nehémiási helyzetre, erre a belső feszültségre. De minden élethelyzettel lefordítható ez a négy taktika. Itt azt látjuk, hogy az uzsorások kizsigerelik a kisparasztokat, azokat az embereket, akik egyébként is anyagilag nehezebb helyzetben voltak. Az első pont az, hogy a kísértő megtéveszt. Az, hogy hazudik. Az, hogy egyszerűen nem igaz, amit mond. Szükségünk van a pénzre. Egy olyan világban élünk, ahol a pénz, az anyagi javak, azok elengedhetetlenek. Jézus is tanít erről, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek az Istené. Jézus nem mondja, hogy menjünk ki a mezőre és a rétre, és hagyjuk itt ezt a világot, inkább azért imádkozik, hogy az Úristen őrizzen meg bennünket a gonosztól. A Biblia nagyon sokat tanít a pénzről, az anyagi dolgainknak a helyes viseléséről is, és az azzal való krisztusi foglalkozásról. És helye van a pénznek az életünkben, de ha minden egyebet annak rendelünk alá, akkor már be vagyok csapva a kísértő által. Minden rossz gyökere a pénznek a szerelme, olvassuk az Új Szövetségben. És ebben a helyzetben, amikor a nép építi a falakat, egyszerűen megjelennek az uzsorások, megjelenik a pénz, a pénz körül való forgás. És szép lassan azt veszük észre, hogy nem fáj ezeknek az embereknek, hogy a társaikat olyan helyzetbe hozzák, hogy el kelljen adni a fiaikat és a leányaikat. Itt a pénz, az anyagiasság áll a megtévesztés középpontjában, de számos más dolog viheti félre az életünket. A féltékenység, az önzés, nagyravágyás, hiúság. És hadd kérdezzelek meg téged, hogy te hol vagy megtéveszthető. A második pont az, hogy a kísértő elterel, félrevisz, tévútra vezet, ez tulajdonképpen az előzőből fakad, és majd látni fogjuk, hogy itt mindennel összefügg. És látjuk, hogy micsoda tévút ez. Városépítéssel kezdődik a dolog. Megújulással, lelkesedéssel jön valaki, aki felépíti, és megújítja azt, ami elromlott, ami ledőlt, ami romokban hever. És szép lassan ott tartunk, hogy a gyerekeket már rabszolgának kell eladni. Mennyire tévút ez? Egy rossz, egy végtelenül rossz út. A harmadik pont az, hogy a kísértő megosztást kreál. És ez szintén az előzőekből fakad. Magától értetődik, hogy itt, ebben a helyzetben is különböző csoportok jelennek meg. Hogy lesznek egyre gazdagabbak, és lesznek egyre szegényebbek. Az a társadalmi olló, amit ma gyakran így nevezünk, az kezd szétnyílni. Mai nap is látjuk ennek a problémáját, problematikáját. Szociálpszichológusok nagyon sok kísérletet igyekeznek arra nézve tenni, hogy leírják azt, hogy igazából nem is a szegénységgel van a baj. Nem azzal van a baj, hogy megszorításban vagy anyagi nélkülözésben kell élnünk, vagy élniük nagyon nehéz sorban levő embereknek, nem csak itt Magyarországon, hanem még távolabb. Nem a szegénység önmagában a baj, hanem az, hogy a másik oldalon van egy végtelenül gazdagodó réteg. És történik el egy távolodás, és kezdődik a megosztottság itt, Jeruzsálem falain belül is, és látjuk ezt a mai világban is. Nagyon fontos volt a zsidó népnek az egység. Annak a zsidó népnek, amely hosszú éveken, évtizedeken keresztül szétszóratásban, diaszpórában kellett, hogy éljen. És most lehetőség van a fogságból visszatérni, újra az Istentől kijelölt földön alapot vetni. Úgy néz ki, hogy egy helyen, földrajzilag egy helyen vannak, és ezzel párhuzamosan pedig mégis ott van a távolodás. Lehet, hogy most már nem földrajzi értelemben, de szellemi, lelki, egyéb értelemben igen. És a negyedik pont az, hogy a kísértő elkedvtelenít. Panaszkodik a nép. Elmegy a kedve az építkezéstől, jajkiáltás hangzik, tehetetlenek vagyunk, mondják így szó szerint. Egy végtelenül pozitív kezdet után itt vagyunk a csüggedésnek a mocsarában. Ismerős-e ez a helyzet? Találkozunk-e ilyennel a mi életünkben is? Nehémiás most egy ilyen helyzettel találkozik, egy ilyen helyzet előtt áll. És azt olvasok, hogy dühös lesz. Nagy haragra gerjed. Nehémiással foglalkozva azt látjuk, hogy az ő élete egy nagyon impulzív élet. Az érzelmeit mélyen megélő, de látjuk azt is, hogy azokat kordában tartani tudó ember. Dühös lesz, nagy haragra gerjed. És érthető, mert egy olyan belső feszültséggel találja szemben magát, amit meg kell oldania. És nézzük meg most picit szintén ezt a négyest. A kísértőnek a taktikáit olyan formában, hogy azok hogyan ütik fel a fejüket a családunkon belül, hogyan üti fel ez a négy ellentámadás vagy taktika a gyülekezeten belül és az egyházon belül. Gondoljuk át azt, hogy hol vagyunk megtévesztve. Milyen tévtanításokkal vagy esetleg egy felhívott kereszténységgel találkozunk nap mint nap. Ami a kísértőnek egy ilyen taktikája. Mely ponton vagyunk elterelve a keskeny útról, a krisztusi útról? Hol veszítettük el a lényeget, Krisztust? Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út, én vagyok a keskeny út. És ha a kísértőnek az útját vagy útjait nézzük, akkor azt kell látnunk, hogy ezek mellékutak, olyan mellékutak, amik nagyon határozott zsákutcába vezetnek bennünket. Aztán milyen megosztások vannak közöttünk? Lehet, hogy egy családon belül is. Többféle lelkiség, irányultság. De egy közösségen belül egyértelmű az, hogy különbözőek vagyunk. Más a hátterünk, máshonnan jövünk, más a személyiségünk, a lelkiségünk, és ez önmagában véve nem baj. Lehet ezt úgy megélni és kezelni, hogy ez gazdagság. De a kísértő nagyon ügyesen meg tudja torpedózni a különbözőségeket, és el lehet menni egy olyan irányba, ahol ez pártoskodás és ellenségesség lesz. És az új szövetségi gyülekezetek is tele vannak ezzel a kihívással. És a negyedik pont, hol vagy elkeseredve, hol vagy elkeftelenedve az életedben, családi életedben, gyülekezeti életedben, baráti közösségedben, te személyes életedben. Érdemes Nehémiás példáját követnünk, aki ebben a helyzetben, így olvastuk egy nagyon izgalmas kifejezés, meghányta vetette a dolgot. Sok mindent magába foglalhat ez a kifejezés. Biztos vagyok benne, ismerve az előtörténetet, hogy az Isten előtt történt minden ilyen elcsendesedése Nehémiásnak. Csendben volt. Időt adott a probléma észleléséhez. Olvassuk azt is Nehémiásról, hogy böjtölt. Nem felületesen és nagyzóan ment neki ennek a belső ellenállásnak, ennek a megoldandó konfliktusnak. Csendben volt, időt adott arra, hogy mindent jól érzékeljen, arra is időt adott, hogy magába nézzen, és ezek után hozott meg egy döntést, egy nagyon határozott döntést, aminek az eredménye az volt, hogy szembesítette az embereket, hogy felelősségre vonta őket. Konkrétan ez a szó, ez a kijelentés hangzik el, ti kiuzsorázzátok honfitársaitokat, tart tükröt Nehémiás, nagyon világosan. A táborban ezen a ponton beszéltünk arról, és foglalkoztunk azzal, hogy ki hogyan viseli, ha valaki valamivel szembesíti őt. A hibájával, a gyengeségével, a rossz szokásaival, a rossz beidegződéseivel, vagy akár a bűneivel. Hogyan reagálunk, ha kritikát kapunk, ha szembesítenek azzal, ami a mi életünkben nem jó. Nagyon érdekes, itt azt olvastuk, hogy amikor Nehémiás ezt a lépést meghozta és szembesített, fölvállalta ezt, akkor hallgattak, és nem találtak szavakat. És ez egy kegyelmi pillanat. Amikor megállsz, amikor széttárod a kezed, amikor beismered azt, hogy hibáztál, igen, elrontottam, bűnös vagyok. Nagyon sok olyan stratégiánk van arra nézve, hogy ez a kegyelmi pillanat, ez ne álljon be az életünkbe, hogy ez a csend, ez ne valósulhasson meg, hogy a szembesítés az ne érje el a célját. Nagyon sokan vagyunk úgy, hogy elkezdjük kimagyarázni. Az nem is úgy volt. Elkezdünk a körülményekre utalni, hogy igazából csak azért tettem azt, mert úgy hozta a helyzet. Nagyon csúnya, amikor ellentámadásba kezdünk egy kritika hallatán, hogy igen ám, de te akkor és akkor ezt és ezt tetted. Ez nem egy jellemes hozzáállása a kritika kezelésének. Vagy lehet, hogy van úgy, hogy amikor valaki valamivel szembesít bennünket, akkor talán eljutunk odáig, hogy csendben vagyunk, magunkban nézünk, de utána hátat fordítunk és elmegyünk, és nem tudjuk fölvállalni ezt a helyzetet. Ez megint egy elkerülés, és nem egy szembenézés a problémával. Nagyon érdekes, hogy a táborban, minden táborban egyébként, minden misszióban van egy pont, többnyire a tábor közepén, amikor minden különösen kihívásossá válik, és az elmúlt hét ifjúsági táborának közepén, a szerdai nap volt pont az, amikor mindannyian azt éreztük, hogy egy ilyen nyomás alatt vagyunk, egy támadás alatt vagyunk. Olyan apró dolgok, amik egyébként nem jelentettek volna bajt, olyan apró összezördülések generalizálódtak és nagyítottak fel, amely odáig vezetett, hogy egyes emberek megsértődtek, mások nem úgy tudták a kritikát közölni, de pont egy ilyen helyzet volt. És voltak, akik nagyon fájdalmasan és megterhelten éltek meg egy-egy ilyen kritikát. És hallották az ige hirdetést, hogy hogyan állunk hozzá ezekhez a dolgokhoz. Az Isten ott helyben tanított bennünket a saját bőrünkön arról, amit ő az igéjében mondani akart. És ez nagyon áldásos volt, még akkor is, hogyha fájdalmas. A nép tehát csendben maradt. Beismerték bűnüket, Nehémiás megfogta őket. Nagyon határozott kéréssel áll elő ezután a szembesítés után, korrekciót kér a néptől, azt mondja, ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat, sőt a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Hát ez nem egy kis kérés. Ez az anyagiakkal való foglalkozásnak egy különös kihívás, hogy ennyi mindent visszaadni. Számomra a döbbenet az az, ahogy folytatódik az ige, azok pedig így feleltek, visszaadjuk, nem követelünk tőlük semmit. És első nekifutásra ez így túl könnyű. Mi az a pont, hol fordul meg az egész, hogy ez a nép egyik pillanatról a másikra engedelmeskedik és visszaadja mindazt, amit nem jogos módon vett el a szegényektől. A kulcs pontja ennek a történetnek az a 15 versben van, Nehémiás bűnvallást tesz, odaáll az emberek elé, és azt mondja, hogy hiszen én is, rokonaim és legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát, de mi most elengedjük ezt a tartozást. És csak ezután mondja azt, hogy tegyétek ti is ezt. És hogy hasonlóképpen cselekedjetek. Csak ezután. Nehémiás jó példával jár elől. Egy jellemes ember, egy jellemes vezetőnek a képe rajzolódik ki előttünk. Egy olyan valaki, aki tud sírni, tud dühös lenni, de tud csendben is lenni, tud böjtölni, tud imádkozni, tud döntést hozni, tud szembesíteni, és tud szembesülni is. És ez a lényeg, hogy te tudsz-e szembesülni a saját gyengeségeddel, a saját hibáddal, a saját bűnöddel. És kész vagy azt bevallani Isten és emberek előtt, ahogyan ezt Nehémiás is tette. Ez a kulcs, ez a momentum a kulcsnak, a kulcs a történetnek, hogy nem a másik, hanem én. Hogy nem a másik szemében a szálka, hanem az én szememben a gerenda. Ez az egyetlen egy kulcsa annak, hogy a belső feszültség és ellenállás feloldódjon, és Istentől jövő útjára kerüljön újra. Hogy nem a másik, hanem én. Ez az állaga a belső ellenállás legyőzésének, a széthúzásnak, a belső békétlenségnek, a zavarnak, a végetvetésének. Mert bár a városfalon kívül, a körön kívül ellenség van. Lehet őket ezzel a jelzővel illetni, vagy nem is jelzővel, úgyhogy hogy ők ellenség. De a városfalon belül, a mi életünkön belül, a közösségeinken belül maximum ellenállás van. De hogyha őket is ellenségként apostrofáljuk, akkor rossz úton állunk. Ez megint a kísértőnek a taktikája. A gyülekezeti testvér, a családtag, még az is, aki nehezen elhordozható. A kolléga, a munkatárs, az osztálytárs, az nem ellenség. Ez a kísértőnek a hazugsága. Ellenállásról lehet beszélni, de nem ellenségről, az kívülről jön. Nagyon sokat elhangzik ma egyházunkban a 133. Zsoltár, ami az egységről beszél. Hogy ímé mi jó és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld áldást az Úr és életet mindenkor. Azt gondolom, hogy ma különösen a szükségünk van erre a békességre és erre az egységre törekvésre egyházunkon belül. Nehémiás Istentől azt a feladatot kapta, azt a küldetést kapta, hogy építsen falat. Jól kell értelmezni ezt a falat. Ez a fal nem elhatárol, és nem olyan értelemben határol el, hogy zárkózzunk be. Zárkózzunk be a templomainkba, a gyülekezeteinkbe. Olyan értelemben kell a falra tekinteni, mint amely védi a szentséget. Védi az Istent. Védi azt, amiben az Isten meg akarja mutatni magát. És tudjuk nagyon jól, hogy minden fal, minden építmény, minden ház, minden templom olyan erős, amilyen erős a leggyengébb pontja. Az Ószövetségben azt olvastuk, hogy ti pedig Krisztus testének tagjai vagytok, a Szentléleknek a temploma. Nincs ennél kiváltságosabb állapot. Nincs ennél kiváltságosabb állapot, hogy az Isten így tekint ránk. Hogy a Szentlélek templomai lehetünk. Hogy a Krisztus testének tagjaivá válhatunk. Hogy az ő gyermekei vagyunk. Egy kiváltságos állapot, egy kiváltságos helyzet. És vizsgáljuk meg ebben a kiváltságos helyzetünkben azt a leggyengébb pontot. Mi a te életednek a leggyengébb pontja? Hol vagy támadható? akár kívülről nézve, akár belülről nézve. Hol vagy sebezhető? Mik a vakfoltjaid? Mik azok a területek, amelyekre kevésbé teszed a fókuszt? Építkezésben van az egyházunk több szempontból, több helyszínen. Arról beszélgettünk a fiatalokkal, hogy a lelki házat szeretnénk építeni. Ez a kulcsa mindennek. És ennek az építkezésnek az egyik legsarkalatosabb pontja a leggyengébb pontokra való figyelem. Segítsen az Úr meglátni azt. Segítsen az Úr felismerni azt. Segítsen az Úr őrködni ezeken a pontokon, hogy az az ígéret, az a reményteljes jövő, amit ő ad és kínál és megígért, az valóban valósággá válhasson életünkben, családjainkban, gyülekezetünkben, egyházunkban. Amen.